Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 119. Zsoltárunknak a 14. versszakát. A 119. Zsoltárunk 14. versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Add értenem parancsolatidat, hogy elmélkedjem a te csodáidról, és elmémben foglalom azokat. Helyünket elfoglalva, folytassuk Úrunk és Istenünk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 379. dicséretünket, a 379. dicséretünk első 4 versszakát énekeljük. A 379. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Emlékezzél Úristen híveidről, lelki, testi, sokféle szükségünkről.
Emléke.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünk igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a 69. Zsoltárban, a 69. Zsoltár 17. versétől a Zsoltár végéig, a 37. verséig. Tehát a 69. Zsoltár 17. versétől kezdődően így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed, a te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám, és ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól, mert szorongattatom nagyon. Siess, hallgass meg engem! Légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találék. Sőt, életemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. Legyen az ő asztalok előttük törré, és a bátorságosoknak hálóvá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá. Önsd ki a te haragodat reájuk, és a te haragodnak búsulása érje útol őket. Legyen az ő palotájuk puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos. Mert akit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. Engem pedig, aki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, ó Isten, a te segedelmed. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással, és kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasat körmű tuloknál. Látják ezt majd a szenvedők, és örülnek. Ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő fogjait nem veti meg. Dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek és ami csak mozog azokban, mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait, és ott lakoznak majd, és bírni fogják azt, és az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ezen a vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy elhoztál ide a te házadba, hogy eléd boruljunk mi is alázatos szívvel. Urunk, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged azért, mert te vagy a mi Istenünk, te vagy a te népednek szabadítója, megváltója és vezetője, sőt, te vagy az egész világnak alkotója, fenntartója és az ura. Úrunk, te vagy méltó arra, hogy mi dicsérjünk téged, hogy mi magasztaljunk téged. Látod, Urunk, hogy sajnos a mi szívünkben sokszor nem ez a szándék van. Látod, Urunk, hogy sokszor a mi szívünk az nem a te dicséreteddel van teli, hanem tele van minden mással, amivel a világban találkozunk. Látod, hogy a gondolatainkat leterhelik a hétköznapok problémái. Kérünk, Urunk, hogy te vedd el most ezeket tőlünk, szabadíts meg, kérünk, ezektől a nehézségektől. Kérünk, Urunk, hogy vedd el a mi lelki vakságunkat, és add mindannyiunknak, hogy most, ma is, ezen az órán is megérthessük, megláthassuk azt, amit a te igédbe ki akarsz jelenteni a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy te légy vezérünk, te légy tanítunk és mesterünk. Kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj a mi kemény szívünkbe, hogy az megpuhuljon, hogy engedjünk a te szavadnak. Kérünk, Urunk, hogy a te igéd az ne szóljon közöttünk hiába, hanem hitet ébreszten mi bennünk, és ez a hit gyümölcsözővé válhasson a mi életünkben. Így kérünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket, légy itt jelen közöttünk, és add, hogy az egész alkalom a te dicsőségedre szolgálhasson. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 379. dicséretünknek az 5. és 6. versszakát. A 379. dicséretünk 5. és 6. versszakát énekeljük. A 379. dicséretünk 5. versszaka így kezdődik. Adjad nékünk most is, te szent lelkedet, ne hallgassuk hiába szent igédet. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 9. fejezetében, az első 13 versben. Így szól Istenünk kijelentett szava. Azután mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, és Jakabot, és Jánost, és felvitte őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozék előttük. És a ruhája fényeslőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. És megjelenik nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Mester, jó nékünk itt lenni. Csináljunk azért 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. De nem tudja, valamit beszél, mivel hogy megrémülének. És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor nagy hirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust. Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. És megkérdezik őt, mondván, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig felelvén mondta nékik, Illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent. De hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amit megvan írva ő felőle. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves Kedves testvérek, a mai napon ismét a megdicsőülés hegyén történtekkel foglalkoznánk, amikor Jézus maga mellé vette három tanítványát, felment a hegyre és betekintést engedett nekik az ő mennyei dicsőségébe, az ő tisztaságába. Két héttel ezelőtt volt alkalmam erről már prédikálni, és akkor arra mutattam rá, hogy ez az alkalom, amikor Jézus elváltozott a tanítványok szeme előtt, az ő szemük láttára, ragyogni kezdett előttük, megerősíti Jézusnak a kijelentését. Jézus kijelentette nekik, hogy vissza fog jönni az idők végén, megjelenik az Atya dicsőségében, és ezt a kijelentését azzal bizonyítja, alátámasztja, hogy ezt meg is mutatja nekik. Egy ízelítőt kapnak abból, hogy mit várhatnak majd, amikor Jézus visszajön. Emellett itt is erőteljesen hangsúlyozza, hogy ő maga a Messiás. Gyakorlatilag ugye nincs olyan mozzanat, sem szó, sem tett Jézus földi útja során, ami ne erősítené ezt meg, soha nem mondott és nem cselekedett semmi olyat, ami ne erre utalna, hogy ő a Krisztus, ugye az ő egész életét ennek megfelelően élte le, egész életében az Atya akaratát követte, azt valósította meg, tehát nincs olyan Jézus életében, nem látunk olyat, ami cáfolná azt, hogy ő a Krisztus, de vannak olyan különösen kiemelkedő pillanatok, amikor egyértelművé, tényleg megkérdőjelezhetetlenné teszi a tanítványok számára, hogy ő a megígért és elküldött szabadító. És itt a megdicsőülés hegye, amit itt látunk, ez a jelenet, az egy ilyen pillanat, amikor tényleg megkérdőjelezhetetlen az, hogy ő a Messiás, Jézus a Messiás. Ugye Mózes és Illés is ezt erősíti meg, ők is a messiási küldetéséről, annak a bevégzéséről, ugye, hogy Jeruzsálemben majd hogyan fog meghalni, erről beszélnek vele. Az Úr Jézus pár verse korábban is erről beszélt a tanítványoknak, hogy ezt fogja értük megtenni. Ugye Péter vallást tett arról, hogy ő a Krisztus, ő fölismerte, de Jézus rögtön el is mondja nekik, hogy ez azzal jár, hogy szenvedni fog, és hogy őt majd megölik, de majd fel is támad. És innentől kezdve fordul Márk evangéliuma a szenvedés történet felé, mert miután leszögezte Jézus Krisztus, hogy ő a Messiás, utána a 8. fejezetben először megjelenti a tanítványainak a szenvedéseit, aztán a hegyen is erről beszél, Mózessel és Illéssel, ahogy Lukács beszámol róla, aztán lefelé jövet, erről szól Péterékkel, hogy szenvednie kell, majd a 9. fejezetben később újra bejelenti, másodszor is bejelenti a tágabb tanítványi kör előtt, hogy mi vár rá, miközben Jeruzsálem felé halad, ahol őt majd valóban kivégzik. Aztán a 11. fejezetben be is vonul Jeruzsálembe, a 13. már ítéletet mond fölötte, a 14. pedig elfogják, és elkezdődik a meghurcoltatása, tehát innen már tényleg egyenes út vezet a megdicsőülés hegyétől, Jézus Krisztus kereszt haláláig és az ő feltámadásáig. És ezt azért fontos tudnunk, mert így válik világossá, hogy az Úr Jézus itt a hegyen megmutatja az ő dicsőségét, hogy utána a legnagyobb megaláztatás útjára lépjen, majd végül újra felemeltetik és megdicsőül. Ez az isteni üdv tervnek, mondhatjuk, hogy ez a menetrendje. A fiú alászáll a mennyből, szolgai formát vesz föl, megalázza magát, magára veszi a bűneink büntetését, és feláldozza magát azért, hogy elvégezze a megváltást. Ugye a legnagyobb mélységet járja meg értünk, de nem marad ebben az állapotban. Győzelmet arat a bűn, a halál és a sátán felett, és újra elnyeri a neki méltán kijáró dicsőséget. Ez az, amit Isten eltervezett és elvégzett értünk, a mi szabadításunkért. Ez az evangéliumnak az útja, az örömhír rövid összefoglalója vagy vázlata. Ezt a folyamatot írja le Pál is például a Krisztus himnuszban, hogy megüresítette magát, szolgai formát vett föl, meghalt, és aztán megdicsőült, ugye, nagyobb nevet kapott bárkinél, ugye az ő nevére meghajol minden tért. De ugyanezt a folyamatot láthatjuk például János evangéliumában is, hogy a dicsőséges oldalát látjuk Krisztusnak a főpapi imában, rögtön utána a Getsemáné kertjében elkezdődik a szenvedés, meghal, és utána szintén a feltámadás. Tehát, és itt Márknál is ugyanez jelenik meg, csak talán kicsit hosszabban írja le, de a lényeg ugyanaz, Isten igéjében kijelenti ezt, és arra hív, hogy ebben higgyünk, mert hitáltal lehet részesülni mindabban, amit Jézus ezen az úton elvégzett értünk, vagy amit megszerzett nekünk, hitáltal nyerhetjük el a bűnbocsánatot, és hitáltal követhetjük, hitáltal vezet ő a mennybe. És a felolvasott szakaszban a tanítványoknak pont a hittel volt egy kis problémájuk. Nem igazán tudták azt, hogy mit kellene hinniük. Zavaros volt előttük a kép, ugyanis több szempontból is tévedésbe vagy félreértésekbe estek. Az előzetes elvárásaik, a prekoncepcióik miatt nem tudták, hogy mit gondoljanak. Ilyen előzetes elvárásuk volt a Messiással szemben, ilyen volt Illéssel szemben, ilyen volt a feltámadással kapcsolatban is, és ezek mind olyan témák egyébként, amelyről Isten szól az ő igéjében. Tehát önmagában az egy pozitív dolognak mondható, hogy a tanítványok ismerték valamilyen szinten az akkor rendelkezésre álló szentírást, csak hogy Isten igéjének a megértéséhez ugye nagyon komoly alázatra van szükség, és hajlandóság arra, hogy elengedjem azt, amit én igaznak gondolok, vagy gondoltam, és elfogadjam azt, amit ő mond. Ugye Isten az, aki meg tudja világosítani előttünk is az ő igéjét és annak jelentését. Tehát, és a mi részünkről, hát önkritikára, vagy úgy is lehet mondani, hogy személyes reformációra van szükség, hogy valóban a Biblia legyen a mérleg, amin lemérem a gondolataimat, a hitemet, a hit tételeimet, hogy ugye miket gondolok, és ne fordítva, hogy az én gondolataim alapján mérem a Bibliát. És erre mutat rá itt a mai igénk is, mert a tanítványok elgondolását reformálja az Úr Jézus. Ő azt alakítja, azt igazítja majd helyre. Nézzük, hogy miben csúsztak ők félre. Ugye szó volt a Krisztusról, arról, hogy Jézus a megígért megváltó, a Messiás. És az ő személyéhez ugye előzetesen olyan elvárás kapcsolódott, hogy hatalmas lesz, hogy uralkodó, aki győzelemre vezeti Isten választott népét. És ez mind igaz, mert benne van a Szentírásban, csak hogy történt egy kis félreértés, mert Jézus beszél a saját haláláról, és ezzel nem tudtak mit kezdeni. A tanítványok sem, meg a többi ember. Ugye, amikor Jézus a saját haláláról szólt, akkor Péter rögtön azt felelte, hogy az nem történhet meg veled. Mert mást vártak tőle. Máshoz ragaszkodtak, egy kiragadott részt fogtak meg a Szentírásból. De az Úr Jézus továbbra is a haláláról beszélt, meg arról, hogy még az őt követőknek is fel kell venniük a keresztet, és meg kell tagadniuk magukat. Aztán pár nappal később pedig ott állnak fenn a hegyen, ahol ragyog az ő dicsőségétől. És Péter és a másik két tanítvány azt gondolhatta, hogy na, hát akkor mégiscsak helyben vagyunk, mégis itt az ő nagysága, az ő hatalma, akkor maradjunk itt, ugye? Készítsünk sátrat, mert jó nekünk itt. De nem sokkal később szerte foszlik mindaz, amit láttak, ugye nem volt már senki, csak Jézus, és elindulnak lefele a hegyről, és ott Jézus már megint arról beszél nekik, hogy neki szenvednie kell, és meg kell halnia. És nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek ezzel az információval. Mit gondoljanak. Márpedig Jézus Krisztus dicsősége a szenvedés útján keresztül vezet. Amikor később, még itt a 9. fejezetben, a 31. versben újra bejelenti Jézus a szenvedéseit, ott utána hozzáfűzi az ige, hogy még ott sem értették, amit mond. Egyszerűen ezzel nem tudtak mit kezdeni a tanítványok, nem értették, hogy mit mond, és itt is ezt látjuk, hogy Jézus helyre igazítaná őket, mondja azt, amit nem értenek, kijelenti a számukra, reformálja a gondolataikat, hogy megismerjék valóban, hogy miben áll az ő messiási küldetése, de az előzetes elvárásokat még nem igen tudták elhagyni a tanítványok, és emiatt nem értik, hogy mi az, amiről ő beszél. Nagyon hasonló a helyzet a feltámadás témájával kapcsolatban is, mert az Úr Jézus azt parancsolja nekik, hogy senkinek ne mondjátok el, amit láttatok, csak amikor az ember fia már feltámadt a halottak közül. És ha mi figyelmesen olvassuk a Márk evangéliumát, akkor láthatjuk, hogy már a 8. fejezetben, a 31. versben beszélt Jézus arról, hogy ő fel fog támadni. Ez volt az első, amikor bejelentette az ő szenvedéseit. Tehát elmondja, hogy szükséges, hogy megvettessen, megölettessen, és majd feltámad. Csak akkor Péter és valószínűleg a többiek is annyira leragadtak és megütköztek a halálról szóló kijelentésen, hogy egyszerűen nem is reagáltak a feltámadásra, valószínűleg nem is figyeltek rá. Azután a 8.38-ban megint egyértelműen magára vonatkoztatja az ember fia kifejezést, ugye, hogy aki engem szégyelni fog, az ember fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő. Egyértelműen látszik, hogy ki az ember fia, maga Jézus. Tehát ezek alapján számunkra már egyértelmű, hogy Jézus azt parancsolja, hogy majd csak az ő kereszt halálát követő feltámadása után beszéljenek a tanítványok arról, amit a megdicsőülés hegyén láttak. Ezzel szemben azt olvassuk itt az igébe, hogy a három apostol, Péter, Jakab és János elkezdenek értetlenkedni, egymás között próbálnak rájönni arról, hogy mit tesz a halálból feltámadni. Mit jelent a halottak közül való feltámadás? És itt nem arról van szó, hogy nem értenék magát a kifejezést. Mert a Szentírás egyértelműen beszél a halottak feltámadásáról már az Ószövetségben. Jób is tud róla. Dániel próféta könyvében is van szó róla, és még sok-sok utalás szerepel a feltámadásról. És ennek megfelelően Jézus korában a zsidó nép, ugye tudjuk, hogy a szadduceusok ők nem hittek a feltámadásba, de a zsidó nép nagy része hitte és várta a halottak feltámadását majd az utolsó napon. Gondolhatunk itt például Lázár testvérére, Mártára, aki amikor meghalt Lázár, akkor ennek kapcsán azt mondta Jézusnak, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ők ezt hitték. Ebben szinte biztosan, hogy hitt Péter, Jakab és János is, és valószínűleg erre gondoltak, amikor hallottak a feltámadásról. Csak nem igazán érthető, hogy a feltámadott testben, az újjáteremtett földön miért kell majd beszámolni arról, amit a megdicsőülés hegyén láttak. Ugye ezen gondolkoznak, hogy akkor mit jelent a halottak közül való feltámadás, vagy mire kellene ezt érteni? Ráadásul még az is okozhatott egy kis zavart itt a számukra, hogy épp az imént látták ugye Mózest és Illést, akik már évszázadokkal korábban éltek, ezért aztán alapos fejtörést okozott a számukra, hogy na, akkor most mit értsünk a halálból való feltámadás alatt. Itt ugye megint a félreértés abból adódik, hogy az ember fia kifejezés fölött viszont elsiklottak. Az előzetes elvárásaikba, aminek egy része helytálló volt, mert valóban lesz feltámadás az utolsó napon, ezekbe az előzetes elvárásokba próbálták beleilleszteni, amit Jézus mondott. Csak ebben ugye nem sikerült, mert az Úr másról beszélt. Ő a saját feltámadásáról beszélt. Amikor az ember fia feltámad, majd utána. És itt szinte ugyanez volt a helyzet még Illés kapcsán is. Ott is akadt egy kis félreértés, mert az Ószövetségben Malakiás próféta írt arról, hogy el fog jönni. Ugye így szól az ő kijelentése, Malakiás kijelentése. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És ennek megfelelően Illést is várták az emberek, hogy Isten elküldje őt. Ugye megint csak az evangéliumokban láthatjuk azt, hogy voltak olyanok, akik Jézusról is azt gondolták, hogy ó, lehet, hogy ő az Illés, aki majd az Úr nagy és félelmetes napja előtt megjelenik. És a három tanítvány ráadásul éppen látta Illést ott fenn a hegyen, ahol nagyon is úgy tűnt, hogy közeleg az Úr napja, hiszen Jézus dicsősége és az ő ragyogása elég erőteljesen erre utalt, és ő maga is említette nekik ugye előtte, hogy majd eljön az ő dicsőségével. De akkor miért mondják az írástudók, hogy még el kell jönnie Illésnek? Tehát itt is érezhetjük a zavarodottságot a részükről. A messiás témájában, a feltámadás témájában és Illéssel kapcsolatban is tudtak dolgokat, ami benne van az igében, de nem egészen értették, hogy ez hogy áll össze egy teljes képpé, mit akar itt Isten mondani, mit mond Jézus, mert nehezen tudtak túl lépni azon, amit ők korábban gondoltak. És ezt a zavart, ezt igazítja helyre Jézus. Mert a tanítványok tényleg a Szentírásra próbálnak támaszkodni, de valahol mégis félreértés történik. És ez a félreértés általában ott van, hogy szem elől tévesztik egy kicsit Jézus személyét, és elkezdenek más témákról értekezni. Mit tesz a halálból feltámadni? Kit hagytak ki? Az ember fiát. Eljön-e Illés? Persze, beszélhetünk Illésről, de Jézus azt mondja, hogy Illés ugyan eljön, de hogy van megírva az ember fiáról? Tehát valaki kikerült a fókuszból. Ezek egyébként fontos dolgok, ezek a témák, amikről tanítványok is értekeznek, azért szerepelnek ugye a Bibliában, hogyha nem kellene tudnunk róla, akkor Isten nem jelentette volna ki, nem íratta volna le, de Jézus nélkül nem értelmezhetőek. Ezért a válaszában Jézus ugye visszatereli a figyelmet saját magára. Illés ugyan előbb eljön, mindent helyreállít, de hogyan van az ember fiáról megírva? Hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? Ne máson gondolkodjatok, hanem ezen. Mi van megírva az ember fiáról? Hogy írtak róla az Ószövetségben? Mit fog ő tenni? Szenvedni fog és meg fogják vetni? Erre figyeljetek, mert még nem értitek, és nem értitek azt, hogy mit fogok tenni, értetek, mondja Jézus. Tehát az első az ez, hogy innen kéne kiindulni, ne más témákkal, vagy ne más témákról beszélgessünk. Még nem értitek az evangéliumot. Az elején ezzel kezdtem, hogy az Isten örömüzenete erről szól, hogy a fiú otthagyja a dicsőségét, alászáll, megalázza magát, meghal értünk, és utána újra megdicsőül, és feltámad, és felmegy a mennybe, és uralkodik az Atya jobbján. És ezt teszi Isten szeretetből azért, hogy könyörüljön rajtunk, hogy megszabadítson, hogy megkegyelmezzen, és Jézus azt mondja, hogy erre figyeljetek. Ezt értsétek meg, és ezt higgyétek meg. Minden egyéb téma az ehhez a folyamathoz kapcsolódik. Ezt egészíti ki. Szerepel a Bibliában így, és persze, eljön. De hogy van megírva az ember fiáról? Hogy sokat kell szenvednie? Tehát az Úr Jézus magára vonja a figyelmet. Ő van a középpontban, és az egész Biblia róla szól. Ő a vörös fonál, ami összeköti a több ezer év írásait, sőt az egész világunk történelmét Jézus Krisztus köti össze, mert hogy általa ránézve lett teremtve minden. Ő váltotta meg a bűnbe esett embert, az egész világot ő váltja meg, és ő állítja helyre, ő teremti majd újjá. És itt Jézus Krisztus a szavaival arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad elveszni a részletekben. Fontosak azok, ha már látjuk a folyamatot. Fontosak, hogyha megismertük őt, ha látjuk az egészet. De csak akkor és csak annak a fényében válik érthetővé. Addig, amíg nem kerül tisztázásra az, hogy kicsoda Jézus, hogy mit tesz, hogy mit tett értem, és én miként fogadom, addig ezek a dolgok érthetetlenek a tanítványok számára is, és a számunkra is, mert hogy sokszor mi is ugyanebbe a hibába esünk bele. Hogy elkezdünk felhozni olyan témákat, amik lehet, hogy a Szentírásban benne vannak, de anélkül beszélünk róla, anélkül próbáljuk értelmezni, hogy közben az Úr Jézusra tekintenénk. És ennek a következménye az egész biztos, hogy kudarc. Nem lehet Jézus nélkül értelmezni azt, ami a Szentírásban van. Az interneten terjednek például különböző videók, amikben a sátánról beszélnek, és próbálják bemutatni, hogy kicsoda a sátán. És akkor jönnek hozzám a gyerekek a hittanórán, hátborzongva mesélik nekem, hogy ugye ezeket ők megnézték, és jó esetben legalább megkérdezik, hogy ez igaz-e. És kire fókuszálnak? A sátánra, mert hogy az olyan izgalmas, meg tényleg hátborzongató, meg ijesztő, meg van, amelyiknek még rémálma is van tőle. Én meg próbálom a bibliai igazságot mondani nekik, hogy igen, persze a Szentírás beszél a sátánról, de nem ő a főszereplő. Nekünk kire kell figyelni? Nem a sátánra, nem őt kell megismerni, hanem azt, hogy hogyan van megírva az ember fiáról, mit ír a Biblia a názáreti Jézusról. Önmagában a sátánról szerzett ismeretek semmire nem jók. Legfeljebb tényleg arra, hogy rémálmokat okozzanak neki. De Jézus szabadítását megismerve, annak a fényében ott már lehet róla beszélni, hogy igenis a sátántól is, meg a bűntől megszabadít az Úr Jézus. Úgy van értelme, és a Biblia is, lássuk, hogy így teszi. Nem akar önmagában a sátánról tanítani. Nekünk Jézusra kell figyelnünk, nem másra. Benne kell bíznunk, benne kell hinnünk. De nem csak a gyerekek, hanem ugyanez a helyzet, amikor valaki mondjuk elkezdi Isten létét bizonygatni. Jöhetnek az érvek, ugye ilyen filozófiai megközelítések, de mindez csak annak ér valamit, aki már megismerte Jézust. Mert ha ismerjük Jézust, akkor igen, tudjuk, hogy meg tudjuk bizonyítani is, meg tudunk érvelni amellett, hogy Isten létezik. De aki nem fogadta őt el, aki nem ismerte meg, aki nem hisz benne, azt hiába győzködjük, hiába bizonygatjuk neki, hogy Isten létezik. Mert legjobb esetben is mi történik? Hát azt mondja a Biblia, hogy tehát mondjuk elhiszi, hogy jó, akkor elfogadom, hogy létezik. És erre azt mondja a Biblia, hogy nagyon jó, az ördögök is hisznek és rettegnek. Előrébb ugye nem jutott igazán.
sokra nem ment vele.
A szabadságot, a békét, az örömöt csak is Jézus Krisztus által, a belévetett hit által nyerhetjük el. És ide hoznám példaként még azt is, amikor tényleg jó szándékból hívő emberek elkezdenek nagyon nagy hangsúlyt fektetni a teremtés témájára. És erre is ugyanaz igaz, mint az eddigiekre, hogy fontos téma, és benne van a Bibliában, lehet róla beszélni, és tegyük is meg, de Krisztusra nézve. Mert lehet és kell is kutatni a teremtett világot, de nem a bizonyítékok és nem a tanulmányok vezetnek el Jézushoz. És amikor ilyen biológiai és geológiai és már kozmológiai előadások vannak, az nem egyenlő az evangélium hirdetésével. Amikor többet beszélünk már tényleg mondjuk fajokról, meg állatokról, meg valami dínókról, meg nem tudom miről, többet beszélünk ezekről, mint az igéről, akkor én szerintem ott baj van, mert Jézus azt mutatja, hogy ne a félreeső témákról beszéljünk, hanem arról, hogy mi van megírva az ember fiáról. És onnan nézve lehet a többit értelmezni. Ha elcsúszik a hangsúly, az Úr Jézus kikerül a fókuszból. Pedig ugye maga a Biblia is azt mondja, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A hithez pedig Jézus vezette el. Ugye higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mondta Pál. Tehát az első, ez legyen, hogy mi van megírva az ember fiáról. És onnan kiindulva, annak fényében válik érthetővé Isten üdvtervének minden további részlete. Így a teremtés is. Ugye még egy, amit Pál mond, hogy mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítette. És nem más. És még nagyon sok példa jutott az eszembe, még szeretnék legalább kettőt kiemelni. Az egyik az, amikor kegyesnek tűnő szlogeneket, vagy elmondatokat hangoztatunk, anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy mit mond róla a Szentírás. Szegény tanítványok is itt ugye várták a messiást, a Bibliából indultak ki ők valahonnan, vagy valamikor, de nem volt elég alapos az ismeretük, elsiklottak részek felett, és ezért nem értették, hogy Krisztus mit mond az ő szenvedéséről. És ugyanígy vannak olyanok, akik elsiklanak bizonyos részek fölött, és ragaszkodnak továbbra is ahhoz, amit ők kigondoltak, valamikor a Bibliából fakadt, csak már kicsit túléptünk rajta, és erről beszélnek. Ugye sokszor vannak emberek, akik ezt hangsúlyozzák, már sokszor az első mondat ez, hogy Isten az embert szabadnak teremtett. Szabad embert alkotott. És őszintén szóval nem értem, hogy mit akarnak ezzel mondani. Mert kerestem többször a Bibliába, de sehol nem találtam ezt így leírva. És valószínűleg azért nem, mert végig a Szentírás arról tanít, amit egyébként ezek a testvérek, akik mondják ezt, hogy Isten szabadnak teremtett az embert, ők is hisznek és vallanak. Ugye a Biblia arról tanít, hogy Isten hatalmasabb az embernél. És persze, hogy van szabadságunk, mert eldönthettem, hogy a fekete öltönyömet veszem föl, meg melyik nyakkendőmet veszem föl, de a Szentírás arra akar rávilágítani, hogy hatalmasabb Isten az embernél, és az ő akarata is fölöttünk áll. És ezért beszélhetünk arról, hogy Istennek van egy terve rám nézve, meg ránk nézve, mert az ő akarata az nagyobb, mint a miénk. Ugye, még nem is tudtam róla semmit, és már ő neki volt valami akarata velem kapcsolatban. Ezért beszélhetünk arról, hogy ő megvált, mert ez az ő akarata volt, és nem a miénk. Még meg sem születtünk, amikor Jézus már az életét adta értünk a kereszten. Tehát megint valahonnan kiindulunk, de sokszor ragaszkodunk a saját előzetes feltevésünkhöz. Szóljon ez az intés, hogy hogyan van az embernek fiáról megírva. Arra koncentráljunk, hogy Jézusról, és hogy mi van megírva. Ami a Bibliában van. Még tényleg szeretnék még egy utolsót is mondani, mert tudom, hogy nem azoknak kell szólni, akik itt vannak a templomban, de ugye ezt is sokszor lehet hallani, hogy én otthon is meg tudom élni a hitemet. Ez is egy ilyen kegyesnek tűnő jelmondat, és még sokszor igét is hoznak hozzá Máté evangéliumából, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük, egyébként ez nem is erre utal, de teljesen lényegtelen. Csak hogy megint ugye ez egy előzetes feltevés, mert a Bibliában nem erről olvasunk, hogy mindenki otthon élje meg a hitét. Most pont egy gyerektábor volt az elmúlt héten, ahol Mózessel foglalkoztunk, és a nép az együtt ment Mózes után.
Elég érdekes lett volna, hogyha néhányan ott így kóricálnak, nem tudom, ott Egyiptomban, meg a pusztában is, a Vöröstengernél, hogy hát én, bocsánat, de most összevesztem valakivel a gyülekezetből, és akkor külön megélem majd otthon, mert nem tudok közösségben lenni vele. Valahogy ezt nem annyira látjuk. Na, tényleg nagyon sok mindenről tudunk Jézust félretéve tárgyalni, tehát üdvkorszakokról, elragadtatásról, törvényeskedésről, morális normákról, összeesküvés elméletekről, egészen kacifántos dolgokról is hajlamosak vagyunk elmélkedni, ahelyett, hogy Jézus Krisztus értünk végzett áldozatába mélyülnénk el. Ugye Pál azt mondja, hogy mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítéltem, hogy a Krisztust megnyerjem. És nagyon érdekes, hogy ő ott előtte miről beszél? Arról, hogy ő mit tanult a Bibliából. Hogy ő farizeusi képzésben részesült, és hogy milyen kegyessége volt. És azt mondja, hogy mindent kárba veszni hagytam, azért, hogy a Krisztust megnyerjem. Ezeket az előzetes elképzeléseket készek kell, hogy legyünk, hogy elengedjük. Akkor, hogyha az Úr másra tanít az igéjéből. Félreértés ne essék, még ezt hozzáteszem, hogy szabad gondolkozni, szabad teológizálni, én is nagyon szeretek. De csak is úgy van értelme, hogyha az igére alapozunk, és közben végig szem előtt tartjuk az Úr Jézus Krisztust. Ránézve van értelme a teológiának, nélküle nincsen. Úgyhogy ezzel zárom, testvéreim, hogy látjuk, hogy sok félreértés tud kialakulni, még az apostolokban is voltak ilyen félreértések, és ennek a kiváltója ez a bűn, a lelki vakság, ami elhomályosítja előttünk is Isten magát és az ő szavát, de Jézus Krisztus, és ma is az ő lelke által arra vezet, hogy ezeket helyre igazítsa, ezeket a téves elgondolásainkat, és arra hív minket is, hogy a lelki szemeink előtt tartsuk folyamatosan azt, hogy mi van megírva az ember fiáról, és legyünk alázatosak, és legyünk készek elengedni ezeket a tév képzeteinket. Én azt kívánom, hogy így vezessen bennünket, mindannyiunkat az Úr az igazság megismerésére és az ő követésére. Amen. Most fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, mert neked minden szavad igazság, sőt, te magad vagy az igazság. És köszönjük, hogy amikor rád nézünk, amikor téged hallgatunk, akkor az igazságot láthatjuk, hallhatjuk. Kérünk, hogy te taníts bennünket. Kérünk, hogy te add, hogy a te igéd az megmaradjon bennünk, hogy tudjuk forgatni a mi szívünkben. Kérünk, te adj világosságot a mi elménkbe. Kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy el tudjuk engedni, készek legyünk megalázni magunkat előtted, és el tudjuk engedni azokat az előzetes elvárásokat, téves elképzeléseket, amiket rólad, az igédről, a megváltásról hajlamosak vagyunk alkotni. Kérünk, Urunk, hogy te tisztogasd meg a mi gondolatainkat, te tisztogasd meg a mi hitünket, sőt, tisztogasd meg a mi teljes életünket. Kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket a megszentelődés útján. Add nékünk azt, hogy odaszánt élettel, neked tetsző élettel, okos Isten tisztelettel tudjunk jelen lenni a hétköznapokban, így tudjunk képviselni téged. Kérünk, Urunk, hogy így könyörülj mi rajtunk, mert nélküled elveszettek vagyunk. Kérünk, hogy taníts bennünket arra, hogy megismerjük a te irántunk való jóságodat, kegyelmedet, hogy el tudjunk mélyülni a te örömhíredben, az evangéliumban, hogy ez legyen az, ami minden napon, ami lelki szemünk előtt lebeg, hogy erre alapozva tudjuk élni az életünket. Kérünk, Urunk, hogy erre vezesse bennünket, és ebben segíts minket. Urunk, hadd kérjünk téged a gyülekezetünkért, hadd kérjünk a gyermekekért, a fiatalokért, hogy munkálkodj közöttük, hogy ők is meg tudjanak maradni melletted, kérünk, hogy légy az idősekkel, légy a betegeknek a gyámolítója, az ő megtartójuk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk azért, hogy Te adj igazi közösséget, szeretett közösséget magaddal is, és így ezáltal egymással is, hogy tudjunk egymás felé szolgálni. Kérünk, Urunk, most a gyülekezet minden tagjáért, kérünk a lelkész házaspárért, hogy nekik is adj jó pihenést és feltöltődést, hogy a Te kegyelmedben megújulva tudjanak majd visszatérni ide, és végezni a szolgálatukat feléd és a gyülekezet felé. Urunk, kérünk a népünkért, kérünk az országunkért, nemzetünkért, hogy ha lehetséges, akkor adj bölcsességet a vezetőknek, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek nem a romlásba vezetnek, hanem valahol a nép javát tudja szolgálni. Kérünk, Urunk, világszerte a Te népedért, hogy a nehéz időkben Te légy a mi megtartónk, Te légy az erősítőnk. Kérünk, hogy a Te kegyelmed ne távozzon el tőlünk. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgéseinket a Te nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a lelkész házaspár éppen a szabadságát tölti. Jó pihenést és feltöltődést kívánunk nekik innen, ezért voltam ma én. Illetve hirdetem, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmak közül kedden a Biblia óra az kerül megtartásra. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük el, a 428. dicséretünket. A 428. dicséretnek énekeljük el mind az 5 versszakát. A 428. dicséret első versszaka így kezdődik. Látod, Úristen, szívünket, tudod erőtlenségünket, nem rejtjük el bűneinket.
Látod, Úristen, szívünket, tudod.
Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük mostan. Áldás békességet mindenkinek.